Köszöntöm a gyülekezetet. Hálás a szívem azért, mert az Isten igéje előtt megállhatunk. És az Isten igéje ezekben a talán sokszor szomorú vagy borongós napokban is tud valami újat adni nekünk. Azt kérdezném tőletek, ha itt lennétek és a szemetekbe nézhetnék, és próbálom így is megtenni, hogy megkérdezem, szoktatok-e álmodni? És ha álmodtok, miről álmodtok? Vajon mi az a leghőbb perzselő vágy a szívünkben, ami annyira betölt, és ha valamit megkérdeznek tőlünk, mire vágysz, akkor ez lenne az első, amit kimondanánk. Biztos, hogy van valami, ami a többi emberrel van kapcsolatban, és lehetnek olyan gondolataink, ami magunkról szól, rólam és a szeretteimről. Vajon mi lenne a legfontosabb? Vajon törődik-e Isten az álmainkkal? Vajon fontos-e az neki? Az Ézsaiás könyve 35. fejezet, 7. versét olvassuk el. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és kákaterem. Különleges ígérete az Istennek. Tudjátok-e, hogy mi az a déli báb? A déli báb hogy keletkezik? Amikor igen nagy a forróság, akkor egy távoli ponton, hogyha horizonton előre nézünk, akkor úgy tűnik, mintha csillogó víztükör jelenne meg. És ahogy közeledünk, eltűnik. Azt szokták mondani, hogy valaki kergeti a déli bábot, az olyan, amikor valami értelmetlen küzdelmet folytat. Valami olyan dolgot hajt, aminek nincs semmi értelme, úgyse tudja elérni soha. Nincs sok értelme annak, hogy kergessük a déli bábot. De ez az ige valami mást mond. Van előtted, amit nagyon szeretnél, hiszen az ember a forróságban leginkább a víz után vágyik. Azt mondja ez az ige, tóvá lesz a déli báb. Az, ami csak illúziónak tűnt, ami csak vágyálom volt és elérhetetlen, ami csak felcsillant, előtűnt, hogy aztán újra eltűnjön, ez a déli báb, ez valósággá lesz. És hogy közelítesz hozzá, azt látod, ott egy valóságos tó van. Tóvá lesz a déli báb. Vajon az Istennek számít, mit szeretnénk? Vagy az Isten azt kéri, hogy az legyen neked fontos, amit én szeretnék, és semmi más nem számít, csak az én céljaim és az én terveim. És a legfontosabb, hogy megértsd a terveimet, és belesimulj abba. Vajon hogyan tekint az Isten az álmainkra, azokra a gondolatokra, amit olyan sokáig hordozunk a szívünkben? Valaki egyszer azt mondta, hogy vannak dolgok, amiért imádkozunk egy napig, és aztán megadatik, vagy nem. És vannak dolgok, amiért imádkozunk talán egy hétig is, és aztán aktualitását veszíti. És vannak dolgok, amiért imádkozunk, talán hosszú hónapokon, lehet, hogy éveken át. És biztos vagyok benne, hogy egy hívő ember életében vannak olyan imakérések, amit egész életén át hordoz, soha nem teszi le. Ezek az igazi kérések. Ezek azok, amik a szívünk mélyén vannak. Mert amit megőrzünk végig, az a valóságos álom. Az a tartalmas cél. Az talán életcél is lehet. Talán az életünk értelme is lehet. Talán olyan cél, amit az Isten adott a szívünkbe. Mert megőrizzük. Mert hozzávisszük újra és újra. Melyik az az ima, amelyiknek a végén nem kell azt mondani, hogy legyen meg, Uram, a te akaratod, mert biztosak lehetünk benne, hogy az az Úr akaratával megegyező. Két ilyen ima van. Az egyik ima, amit bűnbánatkor mondunk el. Amikor töredelmes a szívünk, és belátjuk, hogy hibáztunk. Amikor azt mondjuk, bocsáss meg, Istenem, úgy fáj, hogy ezt tettem. Akkor nem kell mondanunk, hogy Istenem, bocsáss meg, ha megegyezik akaratoddal, hiszen ez az Úr akarata, ebben gyönyörködik, hogy megbocsássa és eltörölje a rosszat. És a másik ima, amikor valaki megtéréséért könyörgünk, amikor a szívünk megtérésért és más emberek szívének megtéréséért könyörgünk, amikor azért fohászkodunk az Istenhez, hogy tegyen valakiért valamit a megtéréséért, a megtéréséért, mert ez az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Vajon milyen forró vágyaink és forró imáink vannak, amit az Isten szín elé viszünk? Mert az Isten azt mondja, hogy ezek az imák, ezek a mély és tartalmas imák, ezek a fantasztikus vágyak és álmok, amik lehet, hogy ezen a földön csak délibábnak tűnnek, valósággá lesznek majd. És ez az Isten cselekedete, hogy ezt betöltse. Ezt olvashatjuk a következő szakaszokban is. Ha a 35. fejezetet az elejéről olvassuk. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vígad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vígad, vígan örvendezik. Része lesz a Libanon pompájában, a Kármel és Sáron díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankadt kezeket. Tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Imé jön Istenetek, és bosszút áll, jön Istenetek, és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve, mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem. Különleges ez a kép. Valami nagy változást mutat. Egy puszta földön elindul az élet. Egész burjánzó, dús, zöld lesz minden. És állatok élnek majd ott. És minden gyönyörű lesz. És minden virágzó. És az emberek is megváltoznak. A vakok látni fognak, a sánták járni. És mindenki épp lesz és egészséges. Nagyon érdekes, ha megfigyelitek ezt a párhuzamot. Van a pusztaság, és van az élettel teli föld. És van a beteg ember, és találjuk a meggyógyult embert. És azt mondja az ige, hogy erősítsétek a tántorgó térdet, meg a lankadt kezeket, meg a remegő szívűeket, meg biztassátok a vakokat, a süketeket, a sántákat, a némákat, mert lesz megoldás. Mi lesz a megoldás? Figyeltétek-e, hogy mi a fordulópont? Mi a fordulópont, hogy a puszta, a rossz állapotban levő terület, a kert egészségessé váljon, és az ember is meggyógyuljon. Vajon mi volt a fordulópont? Észrevettétek? Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ímé jön Istenetek. Jön Istenetek. Mert ő a megoldás, ami mindent helyreállít, ami mindent megfordít, meggyógyítja a beteget. És ha megfigyeltétek a természeti képet, ami az Isten eljöveteléről szól. Jön az Isten és helyreállít, jön az Isten és meggyógyít. Mi volt ez a természeti kép, ami erre utalt? Azt találtuk, mert a pusztában víz fakad, és tóvá lesz a délibáb. És a 7. vers, a szomjas föld forrássá lesz. A szomjas föld forrássá lesz. Az új fordítás úgy mondta, hogy víz fakad a szomjú földön. Hogy szoktuk mondani azt, amikor fakad a víz? Ez forrás, felfakadt egy forrás, és árad belőle a víz. Különleges képe ez az újjáteremtésnek, a helyreállításnak. Amikor a föld elkezd élni, és növények nőnek, és gyönyörű, dús, zöldé válik, ahhoz alapvetően szükséges a víz. És maga az ige magyarázza ezt meg. Maga az ige. Csak egy kicsit lapozunk vissza, az Ésaiás könyve 32. fejezet 15. versét olvassuk, ami így szól. Végül kiárad ránk a lélek a magasból, akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik majd. Amikor kiárad a lélek a magasból, akkor a puszta kerté válik. Kiárad a lélek, felfakad a forrásvíz, és elkezdődik az élet. Testvéreim, amiről itt olvasunk, az Úr eljön, Isten majd eljön, és helyreállít mindent, és minden megváltozik, ez a Szentlélek életet adó erejéről szól. Míg kijöntetünk reánk a lélek a magasból, és a puszta termőföld lesz, és a termőföld olyan lesz, mint az erdő. A Szentlélek betöltő és életet adó ereje és munkája ez. Sőt, ha tovább olvasuk itt a 32. fejezetben, akkor azt látjuk, hogy békét teremt, meg igazságot teremt, és ott él majd együtt minden élőlény békességben. Vajon mit teremt meg, mire teremti meg a Szentlélek eljövetele a lehetőséget? Ha itt megfigyelitek, azt látjuk a 17. versben, az igazság békét teremt, és az igazság és békét és biztonságot szolgálja örökké. Békés hajlékban lakik a népem. A 16. vers pedig azt mondja, hogy a pusztában jog lakik, és a kertben igazság. Mit mond Jézus magáról? Én vagyok az igazság, és én vagyok a béke fejedelme. A Szentlélek eljövetele a béke fejedelmének készíti az utat. Abban hiszünk, hogy a víz, mint jelkép, sok mindent elmond. Az Isten lelkének kiáradása olyan, mint az eső. Ismeritek a képet? Korai, meg késői eső. A jelképe a Szentléleknek a víz, az eső, ami árad és megtermékenyít. Szeretitek, ha eljön a Szentlélek? Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek olyan, mint a szél. Nem látod, honnan jön, és nem látod, merre megy, de érzed a hatását. Érzed magadon a hatását. A Szentlélek jelenlétében lenni, egyszer Békés Csabán hallottam ezt az igehirdetést, hát ha ti is emlékeztek rá. Restás testvér mondta. Azt mondta, a Szentlélek jelenlétében lenni olyan, mintha zúgó szélben egy hegytetőn állnál, és átjárja minden sejtedet a szél ereje. Vagy olyan a Szentlélek hatalma, mint amikor tűző napon állsz a nyári forróságban, és úgy érzed, mindenedet átjárja a meleg, pedig ruha van rajtad. A Szentlélek ereje mindent áthat. Nem mondhatod azt, amikor az Isten lelke megérint téged, hogy igen, Uram, ebben engedelmes leszek, de tovább nem megyek már. Az már hagy maradjon meg az én felségterületem. Oda te ne tedd be a lábad. A Szentlélek jelenléte mindent felforgat majd. Azt szeretném kérdezni tőletek, vajon készen álltok-e arra a bátor imádságra? Igen, nagyon bátor ez az imádság, hogy azt mondjuk, drága Jézus, küldd el a te lelkedet, ami mindent felforgat az életemben, hogy semmi sem maradjon olyan, amilyen volt, hogy minden megváltozzon, hogy élettel legyen teli az imádságunk, hogy ne csak úgy megszokásból mondjunk szavakat, hanem új szavakkal imádkozunk, amit most fedeztünk fel, amit most gondoltunk végig, hogy ne legyenek megszokott szófordulatok, amit gyerekek már talán folytatni tudnának, ha abba hagynánk, hanem végig gondoljunk minden szót, amivel megszólítjuk a Teremtőt. Hogy új legyen majd, ahogy kapcsolódunk a családtagjainkhoz. Hogy más szemmel nézzünk rájuk. Hogy keressük a szemüket. Keressük, mit tehetünk értük. Vajon akarjuk ezt a megújulást, testvéreim? Itt lesz a lehetőség, hogy ne csak a képernyőn lássuk már egymást, hanem találkozzunk szemtől szembe. Lehet, hogy vannak, akiknek arra van szükségük, hogy bocsánatot adjanak másoknak. Szabaddá tegyenek másokat. Lehet, hogy vannak olyanok, akik sérelmeket hordoznak, és az ő szívükben a Szentlélek tudja elvégezni a gyógyító munkát. Lehet, hogy vannak olyanok, akik eltávolodtak, akik úgy gondolják, sokkal jobb otthon igen hirdetést hallgatni, nem kell felöltözni, akár az ágyban is lehetek. Mennyivel kényelmesebb ez így? Lehet, hogy lesznek olyanok, akiknek erő kell ahhoz, hogy elmenjenek az Isten házába. Vajon hogyan gondolunk az újabb találkozásra? Öröm van a szívünkben, vagy lehet, hogy van némi félelem is? Védjük ezt az Isten szín elé, mert az Úr szeretne minket meggyógyítani. Szeretne minket megújítani. A 41. fejezetben, az Ésaiás könyve 41. fejezetben, a 18. verstől szeretnék még egy képet elétek hozni. A kopár hegyeken folyókat fakasztok, a völgyek mélyén forrásokat, a pusztát bővízű tóvá változtatom, és a szomjú földet vizek forrásává. A pusztában cédrust növeztek, meg akácot, mirtuszt és olajfát. A pusztaság borókafenyőt, pusztaságba borókafenyőt ültetek, kőrisfát meg ciprust. Hadd lássák, és hadd tudják meg. Vegyék észre, és értsék meg, hogy az Úr keze vitte ezt végbe. Izrael szentje teremtette. Az Isten nem csupán gyógyulást akar adni. Sokszor azt gondoljuk, ott van egy növény, ami kiszáradás szélén van, adjunk neki egy kis tápanyagot, locsoljuk meg, és majd magához tér. Az Úr nem csak foltozni akar, és nem csak gyógyítani akar. Az Úr újjáteremteni akar. Egészen újat adni akar. Nem azt szeretné, hogy toldoznánk, foldoznánk az életünket. Az Isten azt mondja, elveszem a kőszívet, és egy újat adok helyébe. És én tudom ezt megtenni. Kopasz hegyeken nem csak vizet adok, hanem forrást. Felötlik-e bennetek az Istennek ez az újjáteremtő műve? A Ésaiás könyve 43. fejezet 18. versétől olvasok még egy picit. Ésaiás 43:18. Ne a régi dolgokat emlegessétek, és ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Az Isten nem csak egy pillanat megoldását akarja adni, hogy meglocsoljuk a növényt, mert az újra kiszárad. Az Isten azt mondja, forrást akarok adni, forrást, ami meg nem szűnik, ami ki nem apad, ami örökké megmarad. Forrást akarok teremteni a kietlenben. Jézus találkozik a samáriai asszonnyal. Emlékeztek rá? És amikor a samáriai asszonnyal beszélget, akkor ezt mondja, valaki ebből a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök élet vizének forrásává teszi azt. Az Isten nem csak időleges megoldást kínál, az Isten tartós megoldást akar adni. Megmaradó megoldást. Ez pedig az újjáteremtéssel lehetséges csak. Az Úr új szívet akar adni. Változzatok el a ti elmétek megújulása által, olvashatjuk a római levélben. Az Isten szeretné, ha a gondolkodásmódunk, a szívünk állapota változna meg, hogy másképp lássuk már az eddigi feladatainkat. Sokan azt mondjuk, annyi teher hárul ránk, és még tegyek valami többet? Uram, inkább vedd le rólam a feladatokat, mint hogy újat adsz. De az Isten azt mondja, én újat teszek, én újját teszlek, és a feladat kiváltság lesz, a szolgálat öröm, az önfeláldozás, a szívedet betöltő békesség. Vedd észre, mit tehetsz az Úrért. Amit tehetsz az Úrért, az egyenlő azzal, amit tehetsz az emberért. Mert ha az Isten céljaival azonosulunk, akkor az embereket kezdjük szolgálni. Meglátni, hogy szolgálhatom az embert, az embertársaimat. Testvéreim, készen állunk-e arra a veszélyes imádságra, ami úgy szól, Istenem, add a te szent lelkedet, hogy felforgasson az életemben mindent. Hogy lássam meg, mi az Isten terve. Hogy az Isten terve élő legyen. Hogy az Isten terve az én álmomá legyen. Hogy az én álmom az Isten tervével azonos legyen. Testvéreim, mi az álmotok? Mi a szívetek mélyén hordozott álom? Mert az Isten azt ígérte, hogy tóvá lesz a déli báb. A szíved mélyén hordozott álmot az Isten valósággá teszi. Megvalósítja. Hiszel-e benne? Megteszed-e a te részed, hogy az Isten megtehesse az övét. Ahogy újra találkozunk majd az imaházban, úgy gondolom, hogy sok gyülekezet arra a döntésre jut, hogy úrvacsorai alkalommal érdemes kezdeni. Hogy végre a gyülekezet lelki és fizikai közössége is megvalósulhasson majd. Mert ez biztosítja az új kezdetet, a Szentlélek jelenlétét, hogy ez megvalósulhasson. Vajon, ha az úrvacsorára gondolunk, tudunk-e rá készülni? Tudunk-e rá örömteli szívvel készülni? Tudunk-e alázatos szívvel készülni? Mert amikor a Szentlélek megjelenik az életünkben, akkor az első pont, amit megtesz, amit a János evangéliumában találhatunk, hogy alázatra késztet. Megfeddi a világot. Nem szeretjük a Szentléleknek ezt a munkáját, mert amikor megfeddi a világot, én is a világ része vagyok, és engem is megfed. A Szentlélek megfeddése az kiigazító munka, az a helyreállítás első része. Eltakarítja azt, aminek nem kell ott lenni. Hogy elvigye a szél a szemetet. Elvigye a szél azt, ami könnyű, aminek nincs súlya, nincs tartalma és nincs értelme. A Szentlélek el akarja fújni az életünkből ezt a rosszat. Ki akarja takarítani, mint a tavaszi szél, ami rendet tesz, ami elviszi azt, aminek ott már nincs helye. De ehhez mi is kellünk. Szabad utat kell neki adnunk, hogy takaríthasson. A helyreállítás első lépcsőfoka ez. A Szentlélek megfed. Vannak, akik azt mondják, na-na-na, engem megfed, de megfed mást is. És ha ő nem változik, én miért változzak? Mit válaszolnátok erre? Az Úr lelke mindannyiunk szívében külön-külön nekünk szól, és olykor rajtunk keresztül másoknak is. Vajon készen állunk-e nem a másik fülével hallani az igét, hanem a saját fülünkkel, saját magunknak? Megkísért a gondolat, hogy azt mondjuk, hogy ezt neki kéne most hallani. De vajon tudjuk-e úgy hallani, hogy ez pont nekem kell most hallani? Pont nekem van rá szükségem. Különbséget kell tenni kétféle bűntudat között. Amikor az Isten lelke mutat rá a rosszra, akkor az előre visz. Változás felé visz. Szabadulás felé visz. A másik bűntudat, az a megkötöző bűntudat, az a kétségbejtő bűntudat, amitől nem tudunk szabadulni, és vádol bennünket, nem az Isten lelke, hanem a gonosz, aki azt mondja, hogy megtetted, soha nem szabadulhatsz már, véged van. Úgy se tudsz tőle megszabadulni, hagyd az egészet. Engedd el a gyeplőt, és tedd azt, amit gondolsz, vigyen a sodrás. Úgy se lesz már semmi más, hát akkor add meg magad ennek a sodrásnak. És maradj meg a bűntudat mélyén, vergődve. Testvéreim, tegyünk különbséget. Ne engedjük meg, hogy az a gondolat, hogy én már sose bocsátok meg magamnak, amilyenk legyen. Ha az Úr megbocsát, mert őszintén kéred, ki vagy te, hogy ne bocsáss meg magadnak. A következő lépés, amit a Szentlélek tesz, miután megfedi a világot és benne engem is, hogy megmutatja, mi az igazság, és ki az igazság? És ez a csodálatos gondolat, ez a Szentlélek műve. Mert azt mondja, hogy az igazság Jézus, és nem kell ott maradni, ahol vagy, szabad lehetsz. Szabad lehetsz, igaz lehetsz, mert az Isten igaznak nevez Jézusért, mert Jézus az igazság. És az utolsó gondolat, amit a Szentlélek tesz, hogy beszél az ítéletről. Amikor ezt a szót halljuk, hogy ítélet, összerezzenünk. Az ítélet az rossz szó, azt nem akarom hallani, hiszen az ítélet megmutatja, mit hibáztam, és halálra ítélt vagyok. De tudjátok, hogy az ítélet, az felszabadító is lehet. Szabaddá tevő, kegyelmet hirdető. Úgy gondolom, nincs nagyobb öröm annál, mint amikor egy államfő a síralomházban levő halálra ítéltnek kihirdeti, hogy szabad és élhet. Tudjátok, hogy a Szentlélek ezt akarja nekünk kihirdetni? Szabad vagy. Mert van igazság, Jézus, és van örök élet, ő benne. Az ítélet a legnagyobb örömhír, mert megelőzte a bűnbánat, és megelőzte Jézus igazságának fehér ruhája, amit ránk adott. Így szabadok vagyunk, és felszabadíthat minket. A legcsodálatosabb gondolat, amit olvastam, egyszer olvasom újra, hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izrael szentje teremtette ezt. Hát az ige alapján lássuk meg, tudjuk meg, vegyük eszünkbe, és értsük meg, hogy ez az Úr tette, ez az Úr cselekedete. Drága testvéreim, vajon mi a mi álmunk? Az, hogy Jézussal legyünk, Jézussal találkozzunk, szeretteinkkel együtt az Isten országában. Vajon ez az álmunk? Én hiszem azt, hogy mindannyian erre tudunk gondolni. Bárcsak adná meg az Úr, hogy ez megmaradna a szívünkben, hogy az ő országában ez az álmunk mindannyiunké valóra válna. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás a szívünk azért, mert van egy közben járó testvérünk, Jézus, aki magára vette a bűneinket, hogy értünk meghalljon, hogy nekünk szabadságunk legyen, hogy felmentő ítéletet kaphassunk. Köszönjük, hogy a Szent Lelket elküldte, aki a helyreállítás munkáját végzi, aki újjá akar teremteni, aki meg akar változtatni, aki más szemszögből akarja látni velünk az embereket és a világot. Taníts meg bennünket, hogy értékeljük a Szentlélek munkáját, hogy igényeljük a Szentlélek munkáját, hogy forrássá tegyen minket, hogy ne csak egy rövid időre érezzük a jelenlétét, hanem ez tartós legyen, és másoknak tovább tudjuk adni. Taníts meg bennünket alázatra is, hogy a másik esendő emberben a testvérünket lássuk, akit Jézuson keresztül láthatunk. Taníts meg, hogy szolgálni tudjuk egymást, és hogy az imánk tárgya a megtérés legyen, a magunk és mások megtérése is. Formáld újra a szívünket, Istenünk, hogy a te dicsőséged keresése, a te megdicsőítésed legyen az életünk célja. Hallgass meg imánkat, és áld meg ezt a gyülekezetet. Áld meg azokat, akik gyászolnak, akik elveszítették azt, akit nagyon szeretnek. Segítsd azokat, akik betegségben vannak, és küzdenek valami testi problémával. Adj erőt azoknak, akiket súlyos anyagi vagy más terhek terhelnek meg. Áld meg a gyülekezetet, hogy egységben lehessünk. Hát, hogy lássuk meg azt a missziót, amit ránk bízol. Áld meg a gyerekes családokat, áld meg az édesanyákat, hogy tudják elvégezni a rájuk bízott feladatot, nevelni gyermekeiket Isten félelemben, szeretetben. Áld meg a családokat, hogy összeforjanak, és áldjál meg mindannyiunkat, hogy igazán Isten gyermekeként élhetnénk. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen.